Feledi Botond külpolitikai elemző az Inforádió Arena című műsorának vendége. Az Európai Bizottságról, az Európai Unióról beszéltünk. A bizottságnak, az új elnöknek mik lesznek a következő feladatai? Ugye szó volt arról, hogy augusztus 26-áig kell jelölnie a különböző tagállamoknak jelölteket ebbe a testületbe. A 28 tagállamból, a még 28 tagállamból eddig 15 küldte el a biztos jelölt nevét. Mik a következő lépések?
Ami azt illeti, von der Leyen itt egy nehéz mércét állított maga elé, hiszen azt mondta, hogy szeretne egy férfi-női szempontból kiegyensúlyozott kollégiumot.
Sőt, legyen minden országnak két jelöltje.
És férfi és egy nő. Kérte azt, hogy legyen mindenkinek két jelöltje, amit már akkor, amikor ezt kimondta, nem teljesült, hiszen voltak, akik már leadtak egy darab férfi jelöltet. És most úgy tűnik, hogy egyébként inkább azokban a fővárosokban fordul meg elsőként, ahol esetleg a jelölt állítás még nyitott. Tehát ezt ő nagyon szeretné végigvinni. Ez egy érdekes kérdés, hogy mit lehet, hogy a Timmermans is sokkal visszafogottabban fogalmazott arról, hogy vajon van erre esély. Ez ugye végig megy előbb-utóbb, és minden tagállam megteszi a tétjeit. A portfóliók elosztása a következő. Tehát érdekes módon itt ugye először vannak személyek, és utána kerül a portfóliók elosztása napirendre. Tehát nyilván mindenki úgy érkezik, hogy valamilyen preferenciája és tapasztalata van, tehát elmondják, hogy a lett jelölt szeretne az energiával és kereskedelemmel foglalkozni. Ugye ezt viccesen Brüsszelben úgy szokták mondani, hogy igazából von der Leyennek 26 helyettese lehetne, és mindenki a gazdasági portfóliót vinni. Az Európai Unióban ez a legerősebb portfólió, és akkor ez a versenyjog és a kereskedelem irányába mutat. Ehhez képest kell megegyezni arról, hogy mindenki kap valamit. Az sem kizárt, és ez ugye szerencsétlen a brüsszeli struktúrára nézve, ilyenkor szoktak főigazgatóságok között is még szeretelni. Tehát az sem kizárt, hogy esetleg egyik főigazgatóságot átvonják, ugye új tárcát alakítanak ki új nevekkel. Tehát nem minden egyes biztos kap egy főigazgatóságot, hanem több főigazgatóság van, mint ahány biztos, és akkor innentől kezdve ezekkel is megy a golyózás. Tehát először kialakul az, hogy mely személyekhez mely portfólió tartozik, és ezzel mennek be az európai parlamenti meghallgatásokra a biztos jelöltek.
De még hogyha minden igaz, akkor előtte egy programot is le kell tennie von der Leyennek, mert amit az Európai Parlamentben előadott, az még nem az.
Így van. Sőt, igazából a programra való felhívás pedig az Európai Tanács fogja hozzáintézni. Tehát az Európai Tanács is elfogad egy következtetést, ami a következő 5 évről szól, és ez alapján kidolgoz egy olyan 5 éves tervet, amit aztán az Európai Bizottság később éves tervekre lebont.
Tehát a tanács mondja meg, hogy merre van az előre?
A tanács mindig megmondja, hogy merre van az előre, tehát ez a tanács dolga, hogy politikai iránymutatást ad, és ebben felhívja az Európai Bizottságot bizonyos témák kidolgozására, amit aztán a bizottság a saját hatáskörében egyébként eldönthet, hogy ezt priorizálja, vagy nem priorizálja, hogy sok jogszabályt készít rá kötőerővel, vagy keveset kötőerő nélkül, tehát van itt bőven mozgástér, és pont ebben áll a hatalma az Európai Bizottság elnökének.
Mit kell figyelembe vennie, milyen szempontokat? Például meg kell néznie az Európai Parlament új összetételét, politikai összetételét, az hatással van-e rá, vagy pedig csak a tanácsra, tehát az európai állam és kormányfők párthovatartozására, milyenségére kell figyelnie?
Ugye ezt úgy mondjuk, hogy ők együttes törvényhozók, tehát a tanácsot és a parlamentet ilyen szempontból muszáj figyelembe vennie, és nem is kerülheti meg, hogyha sikeres akar lenni. Tehát egyfelől át kell menni az Európai Parlamenten az ő javaslatának, másfelől az Európai Tanácsnak is el kell ezt fogadni. És amikor ebben a szakaszban van a jogalkotás, akkor az Európai Bizottság már nem nyúlhat utána a tervezetnek. Tehát jelen lehet egyébként bizonyos szakaszaiban ezeknek a tárgyalásoknak, de már érdemben nem tudnak beleszólni. Tehát nagyon fontos, hogy mit tesznek le az asztalra, mert lehet az, hogy letesznek valamit, de egyébként a címen kívül a teljes szöveget kicseréli a parlament, és a tanács pedig harmadszorra is változtat ezen.
A különböző területek elosztásánál ön szerint mik lesznek a szempontok? Női, férfi jelölt esetleg, tehát a nemi hovatartozás, az országok, nagy ország, kis ország, erős ország ülte, vagy pedig a képzettség. Ugye a bizottságban azért sok miniszterelnök, korábbi miniszterelnök vagy miniszter kerül. Magyarország ugye Trócsányi László volt igazságügyminisztert jelöli. Tehát mik a szempontok?
Azt szinte mondhatjuk, hogy elvárás, hogy miniszteri szintű legyen a delegált. Tehát az a ritkábbik eset, amikor nem miniszteri szintről érkezik valaki. Az elosztásnál ugye eddig azt látjuk, hogy feltehetőleg Timmermans és a dán Margaret Verstreter lesz a két alelnök, akit már most megnevezett, tehát akik valahol a 28 kollégiumi helynek a csúcsán fognak
állni.
Ugye
korábban
állni.
Még csúcsjelöltek is voltak, az egyik a szocialistáké, a másik a liberálisoké.
Így van, és egy férfiről és egy nőről beszélgetünk. Viszont mind a kettő nyugat-európai, tehát itt megint csak lesz ilyen kihívás. Úgyhogy a szakmaiságot lesz a legnehezebb számon kérni, mert biztos, hogy nem a 28 területre pontosan jól körülhatárolt és alkalmas jelölt fog érkezni. Tehát itt van rugalmasság a rendszerben. Viszont, mivel ez a struktúra már régóta így üzemel, az kialakult, hogy a főigazgatók azok, akik a valódi szakmai operatív szintet viszik, és egyfajta politikai irányítást tudnak az európai biztosok erre a rendszerre legfölülről rátenni. Tehát lehet, hogy nem azon a területen képződtek, vagy onnan van a legnagyobb politikai hátterük, de ők végső soron nem azért felelősek, hogy szakmailag vigyenek oda mindent.
Ugye, ha lehet így fogalmazni, akkor július elején az Európai Tanács leosztotta a legfőbb uniós pozíciókat, ahol teljesen látványos módon mindegyiket nyugat-európaiak kapták meg. Ugye jelen pillanatban az Európai Tanács elnöke egy lengyel, Donald Tusk. Na most az Európai Bizottság tagjainak vagy portfólióinak elosztásánál lehet-e kiegyensúlyozni ezeket? Tehát, hogy megkaphat-e mondjuk egy kelet-európai, közép-európai egy-egy jelentősebb portfóliót? Számíthatnak-e rá lengyelek, magyarok, románok, bolgárok?
Ugye ketten mondták azt, hogy ők kifejezetten számítanak rá. Az egyik Szlovákia volt, aki Maros Šefčovičot visszaküldi az Európai Bizottságba egy újabb ciklusra, tehát ezzel egy szenior lesz, amivel nagyon javulnak az esélyei arra, hogy egy komoly portfóliót szerezzen.
Akinek esetben korábban nem sikerült államfői babérokra törnie.
Így van, igen, tehát bukott államfőjelöltként marad az Európai Bizottságban, ugyanakkor diplomataként ő komoly karriert fut. A másik Bulgária volt, ahol szintén ugye felvetődött több bulgár jelölt időközben a bizottság elnökségi posztjára, tehát ők is azt mondták, hogy inkább sem a komolyabb pozíciókat nem akarták, hanem egy jobb portfóliót szeretnének szerényen az Európai Bizottságban.
A románok megkaphatnak egy új intézmény vezetését, ha minden igaz.
Ugye ez is felmerült pletykaként, de hát jelenleg azért ezek a kockák még nincsenek elvetve. Tehát attól félek, hogy Kelet-Európa számára itt is nehéz lesz az érdekérvényesítés, illetve ez is egy olyan terület, ahol egyfajta informális küzdelemben megint a politikai játszmák bizony bele fognak számítani abból, hogy ki milyen portfóliót kap.
Az előbb ugye szó esett a különböző uniós pozíciók elosztásáról. Az Európai Tanács élére egy belga liberális, korábbi belga liberális miniszterelnök Charles Michel került, míg az Európai Központi Bank következő elnöke a francia Christine Lagarde lesz, a Nemzetközi Valuta Alap nemrégiben lemondott vezérigazgatója. Mit üzennek ezek a nevek és ezek a politikusok? Kik ők?
Mindketten a legklasszikusabb nyugati elitet képviselik, a szónak én most ezt a semleges értelmében használva. Tehát a Charles Michel szintén egy korábbi európai biztos belga tartományi miniszterelnök fia, tehát egy klasszikus politikus család a Wallon frankofon területéről, a Belgium déli részéről, aki egyébként már 24 évesen bejutott a helyi tartományi képviselőházba, majd a legfiatalabb szövetségi miniszter lett. Tehát ő egy hihetetlen gyors politikai karriert csinált. Amit viszont megkoronázott azzal, és ez Belgiumban jó tudjuk, hogy nagy szó, hogy mindössze 130-140 nap alatt létrehozta azt a koalíciót, ami 4 évig kitartott, és egyébként a flamand radikálisokat vagy nacionalistákat, tehát a szeparatista flamand pártot is tartalmazta, és ezt egybe tudta 4 éven keresztül tartani. Tehát ilyen szempontból elképesztő tárgyaló technika lehet mögötte, illetve
tehát kvázi ő egy sikeres belga politikus?
Ő egy nagyon sikeres belga politikusnak számít, aki viszont a liberális frankofon kötődése miatt pontosan a párizsi makronista és az ALDE liberális frakcióval is nagyon jól együtt tud működni, és élvezi a Benelux államok támogatását.
Mint a külső szemlélő Lagarde-ot is ide sorolnám, miközben ő a Sárközi kormány tagja is volt.
Így van, Christine Lagarde egyébként.
És nálunk itt van a Mumus IMF vezetője.
Az IMF Mumus, de Lagarde azt hiszem, hogy kevésbé lett Mumus a régió szemében.
Ő egy konzervatív politikus, nem? Alapjáratban.
Az politikai tőkéje neki pont abból van, hogy ő technokratának adja el magát mindig, és ez sikerült már korábban is. Ugye érdekes módon ő nem közgazdász, de még csak nem is központi bankár, ő egy jogász, aki jogászként végzett, és a Baker McKenzie-nek volt az elnöke, az első női vezetője Chicagóban, amikor megcsörrent a telefonja Párizsból, és Dominique de Villepin, ugye Jacques Chirac egyik miniszterelnöke telefonált neki, hogy jöjjön át és legyen miniszter. És onnantól kezdve indult el az az ő miniszteri karrierje, mindenféle fajta miniszter volt ő ott a francia kormányzatban, majd a Sarkozyval is folytatták. És itt aztán növi ki magát egészen addig a válság utáni többé-kevésbé sikeres francia megszorításokon keresztül, ugye nem túl népszerű megszorításokon keresztül, és akkoriban La Gaffe-nak csúfolja jött a francia sajtó, mert ugye mindig eléggé elszólta magát, tehát nem politikusként
is. Magyarul mit akar?
Tulajdonképp egy valamiféle ilyen negatív vicc, tehát egy ilyen negatív elszólás, vagy negatív élő beszólás az, amit tőle vártak, mert többször mondta, hogy hát akkor, ha drága a benzin, menjenek biciklivel az emberek. Tehát, hogy volt azért neki története bőven a francia politikában, de azért fogadták el egy picit jobban tőle, mert akkor is ő technokrataként lépett be ebbe a kormányba, és egyébként elmondta, hogy a 80-as években a szocialistákra szavazott valami régebbi interjújában. Tehát, hogy igyekezett mindig a két oldalt kellően kiegyensúlyozni, és ezzel jutott el addig, hogy aztán az IMF pozícióra megint csak első nőként jelölik. És ő tehát jogászként fog bejtőernyőzni a 19 országot irányító Európai Központi Bank élére.
És jól teljesített az IMF élén? Tehát, hogy rászolgált arra, hogy az Európai Központi Bankot is irányíthassa?
Az IMF-nél nagyon nehéz teljesítményt mérni. Egyrészt az IMF a mai napig olyan struktúrában működik, hogy ugye kvázi a részvényesek, tehát a befizető tagállamok a befizetésekkel arányos módon vesznek részt a közgyűlésen, tehát ez nem ENSZ közgyűlés, hogy egy ország egy szavazat. Ilyen módon az Egyesült Államok ugye a legnagyobb irányítója az IMF-nek. Innentől kezdve az, hogy európai igazgatója van, ez egyfajta második világháború óta tartó megegyezés, hogy a Világbankot amerikai, az IMF-et pedig európai vezeti. Ebből a szempontból az igazi kihívás az lesz, hogy vajon most sikerül-e megtartani Európának az IMF vezetői székét. Nyilván az ázsiaiak egyébként dörzsölik a kezüket, Peking-Szingapúr örömmel látná a saját emberét ebben a székben, tehát van jelentősége ennek a széknek. Ugyanakkor Christine Lagarde-nak az ottani munkájához hozzá kell adni azt, hogy ehhez az Egyesült Államokbeli kapcsolatai és a chicagói korábbi élete mennyit számított.
Fel tud nőni az IMF-hez az Európai Központi Bank ön szerint ezek után? Tehát, hogy tud erősödni?
Hát egész más funkciót lát el a kettő a maga módján.
Változhatnak adott esetben a prioritások? Irányvonal?
Tehát biztos, hogy egy politikában kipróbált, nem a közgazdaságtant tankönyvekből később az életre alkalmazó ortodox közgazdást kapunk. Tehát ha lehet azt mondani, hogy jó értelemben politizálhatja az Európai Központi Bankot, és egy bizonyos friss elvárás leheletet hozhat be az, hogy nem a nemzeti bankok vezetőiből rekrutált az eurócsoportot mindig magáinak érző ember érkezik ide, hanem egy picit nagyobb rálátású vezetőt kapnak.
Ugye Christine Lagarde francia, és említette az előbb is Charles Michel kapcsán, hogy őt is be lehet csatornázni ahhoz ehhez a frankofon vonalhoz. Két jelentős pozíció, ugye az állam és kormányfők testületének élén áll Charles Michel, még hogyha talán ez inkább adminisztratív jellegű funkció is.
Diplomáciai
jellegű funkció, míg ha kicsit túlzással a kasszakulcsa pedig szintén egy franciánál van, és az Európai Bizottság vezetője pedig egy német. Visszaállt ezek szerint a régi struktúra? Tehát Európát továbbra is a francia-német tengely vezeti?
Azt nem mondhatjuk, hogy korábban nem vezette, legfeljebb azt mondhatjuk, hogy most már fel is vállalják azt, hogy ők vezetik. És ilyen szempontból a transzparencia és az elszámoltathatóság miatt ezt nézhetjük pozitív fejleménynek. Tehát mondhatjuk azt, hogy világos, hogy ez a telefon ez most már Berlinben is kicsönk, hogyha felhívjuk az Európai Bizottság elnökét, vagy Párizsban éppen a másik telefon. Tehát ez nem egy rossz dolog, hogy látjuk azt, hogy kik a játékosok. A másik oldalról viszont pont a kis tagállamoknak, vagy közepes tagállamoknak, mint Magyarország, ez bőven fog kihívást okozni, tehát ha a nagyok el akarnak indulni valamerre, el is fognak indulni. Ugye ezt látjuk különböző javaslatoknál már, hogy akkor majd azt mondják, ugye, hogy most ennek jogi értelemben a megerősített együttműködés, vagy más lesz a formája, nem ez számít, hanem az, hogyha ők valamit elkezdenek csinálni, ezt megcsinálják, és lehet, hogy 5-10 tagállam nem fog velük haladni, ők viszont a maguk unióját fogják építgetni. Ez jelenti az igazi kihívást Közép-Európa számára.
Kialakulhat egy belső magunió, már rég évek óta beszélünk erről, mert ugye van már lényegében egy ilyen, akik az eurót használják, mint közös fizetőeszköz, hát de ezek után tovább
erősödnek. Azt mondanám, hogy nem, igen, tehát hogy ön is mondja, már kialakult. A kérdés az az, hogy megerősödik és megkérgesedik-e. Tehát az átjárhatóság meddig marad meg a magunió országai eurót használó uniós tagok országa és a többi ország között, illetve a politikai szándék az hogyan alakul a mi térségünket illetően. Tehát ebből a szempontból Németország hagyományosan nagyobb diplomáciai felelősséget vállal Közép-Európáért, mint mondjuk a franciák, vagy bármelyik Benelux miniszterelnök Juncker képében. Feltételezzük, hogy több megértést is tudnak tanúsítani, mert jobban ismerik a régiót, tehát lehet ez nekünk jobb és integratívabb, de az is lehet, hogy mondjuk egy gazdasági recesszió esetén nem fognak habozni abban, hogy kihasználják ezeket a régiós országokat. Tehát itt azért több forgatókönyv van.
Félig meddig már a beszélgetésünk korábbi szakaszaiban szóba kerültek a jogállamisági kérdések. Ugye itt ebben az ügyben Magyarország, illetve Lengyelország is érintett. A finn elnökség ugye július 1-től Helsinki vette át Bukarestől ezt a posztot. Azt mondtam, vagy napirendre tűzték, hogy ez téma lesz ősszel, mind a magyar, mind a lengyel jogállamisági kérdések. Lengyelországban parlamenti választások lesznek, Magyarországon önkormányzati választások. Ezek befolyásolják-e ennek a kérdésnek a rendezését, vagy továbbvitelét? Mert ugye itt a bizottság részéről egyfajta jogállamisági mechanizmust szándékoznak elindítani.
Ugye ezekkel a, tehát Varsóval és Budapesttel szemben három fronton zajlik a jogállamisági számonkérés. Az egyik, ezek közül az úgynevezett kötelezettségszegési eljárás, ami egy nagyon tiszta jogi folyamat, el tud jutni az Európai Bizottságtól a bíróságig. Ezt látjuk főleg a lengyeleknél, hogy akár a bírák, vagy más ügyekben kötelezettségszegési eljárások indulnak, most is indult egy új, ez folyik a maga medrében, nem fogja befolyásolni a választást, amennyiben, csak annyiban, amennyiben ezt a Kaczynszkiek nyilván felhasználják a kommunikációt. A másik, ez a rule of law, tehát a jogállamisági eljárás, ami egy új eljárás, viszont ezt a bizottság ugyan elindítja, de az Európai Tanács dönt, tehát a finnek ezt napirendre tűzhetik, de ugye ennek nagyon bonyolult hosszú szakaszai vannak, nagyon nagy többség kell a különböző szakaszok közötti tovább lépéshez is.
Hát ha minden igaz, akkor az általános ügyek tanácsa már foglalkozni fog ezzel ősszel.
A foglalkozás viszont nem jelent jogi értelemben semmit. Tehát ez azt jelenti, hogy napirendre tűzik, beszélnek róla, ahogy ez eddig is egyébként már történt, és aztán majd újra elnapolják. Tehát amíg nem látni azt, hogy politikai többség lenne bármilyen kimenetel mellett, addig ezek az ügyek, az a baj, hogy napirenden tudnak ragadni. Tehát érdemben levenni sem merik sokan, mert akkor az is üzenetértékű, de az is látható, hogy tovább menni se tudnak, mert nincs meg mögötte a politikai többség a tanácson belül. És innentől kezdve ugye a harmadik vonal, amit megnyitottak, és ez a legbizonytalanabb, és ezt látjuk jelenleg a legkevésbé, hogy akár az Európai Ügyészséggel, akár a több éves pénzügyi keretben lévő különböző pénzügyi utalásokkal kapcsolatban lesz-e valamilyen kritérium, hogy mondjuk önmagában az eljárás elindítása már befolyásol a kifizetéseket. Tehát ez lesz az a politikailag érzékeny, és még leginkább puha, vagy tárgyalható, vagy lobbizható terület, ahol biztos, hogy a két tábor élesen szembe fog kerülni egymással.
Ugye a két halmaz talán itt találkozik, mert 2021-től lesz egy újabb uniós költségvetés, és a jogállamisági kritériumok pontosan az általán előbb említett kifizetésekhez kötődnek. Tehát kvázi a finn elnökségnek, illetve a következő fél évnek, következő éveknek, vagy következő másfél évnek, szűk másfél évnek, az új költségvetés kialakításáról is kell, hogy szóljon. Okokozati összefüggések lesznek-e?
Elkerülhetetlenül. Tehát a több éves pénzügyi kerettervez, az MFF, ez gyakorlatilag a legnagyobb politikai csatája az uniós tagállamoknak és az uniós intézményeknek. Ez nem mindig látványos. Itt különböző blokkokat építenek, a kohézió barátaitól, a régió barátai, a tagállamok is szerveződnek. Ugye itt a bizottság teszi le szokás szerint a kezdő számsor, de utána ezektől teljesen eltérhetnek a parlamentben és a tanácsban. Tehát ez egy nagyon komoly diplomáciai csata, ahol különböző apró csomag megállapodások kerülhetnek mindenféle nagyobb, kisebb tömbök között sorra, azért, hogy egyáltalán nagy megállapodás megszülethessen. Ezért ez a nothing is agreed until everything is agreed, tehát amíg nem állapodtunk meg mindenről, addig semmiről sem állapodtunk meg, típusú megközelítés jellemzi. Ami viszont a kompromisszum irányába viszi, ami viszont azt jelenti, hogy a legélesebb fogakat is lecsiszolják általában ennek a folyamatnak a végére.
Belekerülhet ez a jogállamisági kritérium ön szerint?
Politikailag minden benne van a pakliban, hogy ez át tud-e menni, vagy akarják-e ezt olyan szinten kiélezni, hogy akár még az utolsó percekben is nagy vita legyen, ezt most nehéz elképzelni egy Ursula von der Leyen-féle bizottságnak az elmúlt két hétben adott nyilatkozataihoz képest.
És egyébként hogyan kell ezt értelmezni, ezt a jogállamisági mechanizmust, mert nemrégiben volt itt az Inforádió Arena című műsorában Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, fideszes elnöke, aki azt mondta, hogy Magyarország is tud támogatni egy ilyet, de akkor az minden országra, minden tagállamra érvényes legyen, és mindenkit ugyanúgy vizsgálhassanak, és vizsgáljanak.
Így van, ez ugye a közép-kelet-európai tagállamok régi és visszatérő aggája, amit Juncker is nyíltan felvállalt, hogy hát a franciáknak lehet ugye deficit eljárás alól mentesülni, vagy azt nem megindítani. Tehát ilyen szempontból a kelet-nyugat kérdés megint egy kritikus rész. Leginkább azt mondanám, hogy talán a visszafogottság Ursula von der Leyen jogállamisági nyilatkozatainak nem abban rejlik, hogy ő nem gondolja fontosnak a jogállamiságot, csak lehet, hogy nem brüsszeli szinten akarja ezt megoldani. Máshogy fogalmazva, a brüsszeli eljárások hatékonyságát megtartaná minden más gazdasági együttműködés és a többi területen, miközben visszadelegálhatja Berlinre és Párizsra azt a feladatot, hogy akivel nekik politikai vitájuk van, azt vívják meg bilaterális vagy egyéb szinteken, de a brüsszeli falakon részben kívül, hiszen nem feltétlenül lesz ez mindig a leghatékonyabb eszköz, vagy feleslegesen gátol meg olyan részeket és egyességeket, amelyeket Brüsszel egyébként tudna továbbvinni, ha nem ezekkel lenne lekötve, és nem ez gátolnák.
Adott esetben ez a mechanizmus a korábbi szocialista, liberális elit által kért, elvárt elvekhez képest idézőjelbe puhulhat, mert az Süddeutsche Zeitungnak is azt nyilatkozta Ursula von der Leyen, hogy azért minden, hogy a kelet-európai országok azért türelemmel kell lenni irántuk, és máshogy kell őket megközelíteni, mint a nyugatiakat.
Politikai kultúrák ütköznek, történelmi hagyományok ütköznek, demokrácia fejlődésekben más szakaszokban járunk. Egész biztos, hogy rengeteg törésvonal lesz ebben a jövőben is.
Feloldhatóak ezek egy német vezetővel?
Hát sokkal inkább egy német vezetővel, mint bárki másról, aki még nyugatabbra áll. Tehát ha valakik, akkor elvileg nekik kellene ezt látni, de hát Merkelnél már von der Leyen is nyugatabbinak számít. Tehát ilyen szempontból egy kérdés, hogy fogjuk-e még visszasírni a kelet-német születésű Angela Merkelt.
Egyébként, hogyha már említette ezt a kelet-nyugat megosztást, ez valamit enyhülhet, ez a megosztottság?
Politikai értelemben muszáj lesz enyhíteni, ezen pontosan az ön által korábban emlegetett európai parlamenti többség megtartása véget. Tehát ha azt szeretné...
Gesztusokat kell tenni ők nekik is?
Így van. Tehát ha azt szeretnék, hogy átmenjenek ezek a javaslatok, és néha meg fognak tudni egyezni a zöldekkel, de néha nem, tehát kell a többség, akkor muszáj lesz akár a lengyel kormánypárttal, vagy másokkal, akiknek meghatározó számú képviselőjük van, hogy időnként kiegyezzenek, tehát nem fogja megérni ezt túl magasra hájpolni. Illetve azt is látjuk, hogy belpolitikai értelemben nem biztos, hogy egy német vagy egy spanyol szavazót, mondjuk a jogállamisági eljárás az, ami az urnához elvisz.
Egy szót nem beszéltünk róla, és tényleg csak mondatok vannak, talán vagy mondatokat lehet erről az utolsó percekben beszélni. A migráció. A migráció kérdése még napirenden lehet a következő hetekben, hónapokban, években? Ezt meg kell még oldani? Ez egy megoldandó feladat?
Ugye a jelenlegi számokat nézve most nem kritikus a feladat, tehát azt látjuk, hogy ugye a 15-ös csúcshoz képest jelentősen visszaestek a számok. Az viszont biztos, hogy a klímamigráció és minden más migráció irányában halad a világ, és Európa pedig szárazföldi összeköttetésben van, ha úgy tetszik, Törökországon, Boszporuszon keresztül olyan részekkel, amiket ez súlyosan fog érinteni, és a földközi tengert is valamilyen módon ellenőrizni kell. Tehát a kérdés hosszú távú megoldása szükséges, és az is látható, hogy a Európán belüli megoldási fókuszról eljutottunk egy Európán kívüli megoldási fókuszra, legyen ez a tengeri őrzés, Líbiában való együttműködés, sőt...
Ezek mindig is megvoltak.
Ezek mindig megvoltak, csak a kommunikációban nem mindig voltak előtérben. Tehát ha azt veszük, most már egy európai tanácsi következtetés ezekről szól, a másik oldalról pedig arról szól, hogy a demográfiai válságot hogy fogjuk megoldani. Nem Magyarország, hanem Európa szintjén. Ugye látható, hogy Kelet-Európa, Közép-Európa a világ leggyorsabban öregedő régiója Japán után, tehát ilyen szempontból itt nagyon kritikus. A Lengyelország ugye a leggyorsabban öregedő a régiónkban. Tehát itt most egy másfél-két milliós ukrajnai befogadást vajon Varsó el tud-e adni egyébként emberjogi gesztusnak, vagy pedig ez munkaerő, és más a menedékkérők helyzete, ugye ezt a kettőt szoktuk fölcserélni. Ebben azért a német középtávú érdek is az, hogy a munkaerőt tudják pótolni, és az ő projekcióik is azt mutatják, hogy a migrációval együtt a népesség növekedést meg tudják tartani.
Mi lesz a fontosabb, a klímavédelem, vagy a migráció a következő évben?
Egyértelműen a klímavédelemnél sokkal több politikai mozgástér nyílik, hiszen ez iparpolitikát jelent, ez versenypolitikát jelent, ez olyan szintű cégcsoportokat mozgat meg, amely elképzelhetetlen a másik esetben.
Feledi Botond külpolitikai elemző volt az Inforádió Aréna című műsorának vendége. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő, valamint Szécsi Ágnes vettek részt. Adásunk meghallgatható és megnézhető az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján. Németh Zoltánt hallották, viszont hallásra.